Vagányak, lázadók és tehetségesek a B-Team nevű tanulócsoport tagjai, akik délutánonként egy különleges tehetségeknek létrehozott iskolába járnak, bár egyáltalán nem érzik magukat másnak, mint amilyenek a kortársaik. Ők hatan, öt fiú és egy lánya főhősei Szabó Tibor Benyámin, Epic 1, az első küldetés című Budapesten játszódó regényének, amelyben a fiatalok próbálnak rájönni, hogy tényleg különleges vezetőket akarnak belőlük képezni, vagy éppen valami törvénytelen dologba hajtják bele őket. Az Epic második részében újabb kalandok várnak rájuk, de itt már nagyobb a tét. A Balatonnál találkozunk újra velük, ahol óév búcsúztatóra készülnek, de hirtelen rájuk támadnak, és egyiküket elviszik, láthatóan jól képzett fegyveresek. A szerzőt arról kérdezem, mennyivel érettebbek a szereplők ebben az új regényben, mint az Epic első történetében?
Van egy tartalmi megközelítés, meg van egy praktikus megközelítés is. Ugye hagyományosan az ilyen típusú könyvsorozatok azért ilyen egy-két éves csúszással szoktak megjelenni, mármint hogy a második rész jön az első után egy-két évvel. Itt ugye nem ez történt, 2014-ben jelent meg az első rész, most meg 2022-ben, de lehet 7 év, vagy majdnem 8, és hát nagyon más világ lett, egy sokkal keményebb, nyersebb világ lett, mások a történeteink, más minden, és ehhez a máshoz, a tartalomnak egyszerűen csak azért, mert én magam is ebben a más világban élek, és másképpen látom ugyanazokat a dolgokat, ilyen módon így alakulnak. Na most ugyanakkor a fikción belül azért lennie kell koherenciának, meg egy ilyen konnexitásnak. És akkor van egy tartalmi magyarázat is, hogy ugye az első résznek a végén ezek a szereplők rájönnek, hogy az iskola meg így átverték őket, és akkor ott hát az egy elég kemény jelenet sor van, amiben belekerülnek, és valójában ez az erős változás, ez egyfajta ilyen poszttraumás stressz, hogy ott nagyon gyorsan lettek, nagyon felnőttek, mert hogy olyan helyzetbe kerültek, és ez egyébként a második részben az egyik szereplőnek a viselkedésében ilyen nagyon direkt módon is megnyilvánul. Van egy geek srác, aki a technikai dolgokhoz ért, és egyébként ilyen apa kedvence, és akkor ebben a részben nagyon csúnyán káromkodik, meg nagyon flagma, és rajta így látszik is, meg egy ponton ki is mondják, hogy valójában az, amin átmentek, az traumatizálta őt, és az, hogy ennyire megváltozott, az ennek a traumának az eredménye.
Vagy választott magának egy biztonságos szubkultúrát ebben a nagy kuszaságban?
Igen, vagy hogyha nem azért választott, hogy biztonságban, hanem azért választottam, mert lázadni akar valami ellen, mit tudom én, például azok ellen az élmények ellen, vagy azokkal szemben, amelyeket átélt, és amelyeket mondjuk nem nagyon tudott feldolgozni.
Ugye ez a Röfi nevű szereplő, ez egy kamasz fiú, aki egy kicsit duci volt, innen kaptam egy másik majdani barátjától ezt a nevet, de azt kérem, hogy mesélj még ezekről a fiúkról, meg erről a lányról, aki ebben a csoportban van, hogy ők miben különlegesek, és Röfi egyébként is egy ilyen kicsit kitaszított fiú volt, őt bántották, és aztán meg kellett tanulnia kiállni saját magáért.
Így van, ugye az első részben ő keresztül megy ezen, hogy megtalálja a saját magabiztosságát, meg hogy ki tud állni magáért, de hát a végén mégiscsak van egy ilyen traumatikus eseménysor. Ugye maga ez a fikció, amiben történnek ezek a kalandos dolgok, annak az az alapvetése, hogy Észak-Pesten, a Marina parton létezik egy ilyen tehetséggondozó magániskola, amit valami alapítvány működtet, azt nem nagyon tudják a gyerekek sem, meg a szülők sem, hogy azok kicsodák, micsodák, meg igazából az se, hogy mi ennek az egésznek a célja, csak az, hogy nagyon megszűrik a gyerekeket, és akiket viszont fölvesznek, mindenkinek van valami olyan típusú készsége, képessége, ami nem szokványos. De ezek a különleges képességek azért nem olyanok, mint a szuperhősök, de nem tudnak repülni, vagy nem tudom, hanem hát mondjuk a valóságban is létező különleges képességek. Az egyik fiúnak az érzékelése nagyon kifinomult, ő egyébként egy ilyen sportoló, egy ilyen szentinál típusú, egy ilyen őrszem típusú. Valaki, hát ilyen van a valóságban is, hogy valaki sokkal jobban lát, meg sokkal jobban hal, mint a többiek. Akkor van egy másik, aki nagyon-nagyon könnyen tanul meg mindenféle nyelvet, nyelveket beszél, mint az apostolok. Van egy harmadik, aki meg egy autista fiú, aki egy szavant, tehát hogy neki meg egy ilyen fotomemóriája van, tehát amit lát, azt úgy tudja, de egy pixelenként tudja, hát ilyen is van különben. Úgyhogy ez a fikciós környezete ennek az egész történetnek, és akkor az első részben belekerülnek egy ilyen kalamajkába, a Hun Törzsszövetségnek a Magyarország lenyomatát keresik, és akkor végül meg is találják, meg keresik Attila sírját. Hát ez egy valamiféle kaland, de nem ez az igazi lényege már annak a történetnek sem, hanem hogy azt megértsék, hogy miért vannak ők ott, és már akkor előkerül az a téma, hogy igazából azért, mert azok, akik a döntéseket hozzák a világunkról, és a mi generációnk, hogy így nem tudnak mit kezdeni a világnak a problémáival, nem találnak jó megoldásokat, és azt is látják, hogy azon az úton, ami megyünk, nem is lesznek, hanem hogy valami teljesen más utat kell választani, de senki nem tudja, hogy mi legyen ez a más út, és akkor kitalálják, hogy felnevelnek majd ilyen nagyon különleges, tehetséges fiatalokat, megtanítják őket mindenre, amire lehet, meg ami egyáltalán elképzelhető, azért, hogy majd ők megoldják. Tehát, hogy ha már mi elszúrtuk ezt a dolgot, legalább a következő generáció legyen egy kicsit okosabb, ügyesebb, és közben ott a kalandok közben azzal szembesülnek a gyerekek, nekem, tehát ez volt az én szerzői mögöttes fő gondolatom ahhoz az első sztorihoz, hogy ma már nem a jó meg a rossz küzd egymással, hanem a rend meg a szabadság. És akkor valahogy minden, amivel foglalkoznak, az ezt illusztrálja, és ezt értik meg. Ugye ez egy a rendnek meg a szabadságnak a küzdelme, az alapvetően más természetű konfliktus, mint a jó és a rossz küzdelme. Na a jó és a rossznál ugye akkor lesz élhető a világunk, ugye, hogyha az egyik nyer, legyőzi a másikat, és eltünteti azt a másikat. A szabadság és a rend küzdelmében meg csak akkor lesz élhető a világunk, hogyha ezek egyensúlyi pontot találnak. Tehát ugye, hogyha a szabadság az lesz a minden, és a rend elvész, akkor is élhetetlen lesz a világ, mint mondjuk a legyekurában, hogyha meg a szabadság vészel, és a totális rend alakul ki, akkor is élhetetlen a világ, mint az 1984-ben, ugye a szabadság és a rend küzdelmében akkor tudunk élni, akkor lehetünk boldogok, hogyha megtalálja a világ az egyensúlypontot. Ez volt az elsőben a gondolat, és akkor most meg belekerültek egy másik kalandba, és ott is van egy ilyen gondolat, ez meg egy ilyen generációs gondolat, ez valójában az én felismerésem, vagy egy kicsit félelmem is talán, hogy ezek a mi gyerekeinknek a nemzedéke, hogy ők nem fogják ezt a világot tovább építeni egyáltalán, nem is érdekli őket, mi se érdekeljük őket valójában.
Mármint a felnőttek, tehát az idősebb generáció.
Igen, és ugye ez már megjelent az első részben is, hogy ezek a fiatalok szembefordulnak a felnőttekkel, azt mondják nekik, hogy nem.
De és hogy ez nem volt benne az elképzelésében, nem az iskola alapítóinak, tehát föl sem merült, hogy ezek kritikával illetik őket.
Nem, és ugye 2014-ben jelent meg, és akkor ez ebben a fikcióban létezett, de ezek a típusú fiatalok, akik már megjelentek abban az esetben, most itt vannak körülöttünk. Tehát, hogy a Greta Thunbergre gondolsz,
igen,
aki ugye szembefordul, most az mindegy, hogy mi a téma, a lényeg csak az, hogy szembefordul a szülő nemzedékével, és azt mondja nekik, hogy nem. És hogy ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye a nemzedékek között van egy ilyen magától értetődő viszony. Mondjuk, hogyha a gyerekemmel kommunikálok, akkor ezt a magától értetődő viszonyt én is érzem, hogy ugye azt mondjuk nekik, hogy mi tudjuk, hogy mi a helyes, te nem tudod, mert te gyerek vagy, te még nem tudod, úgyhogy én kontrollálok téged. És a Thunberg generáció meg szembefordul, és azt mondja, hogy nem, ti nem tudjátok, mindent elszúrtatok, értetek? Mindent. 30 év alatt egy sokkal vacakabb világ lett körülöttünk, mint előtte. Tehát ti, akiknek a feladata lett volna, hogy egy kicsit jobbá tegyétek a világot, sokkal vacakabbá tettétek. A folyókat megmérgeztétek, az erdőket kiirtjátok, a szabad világ helyett ilyen populista szutykot hoztatok létre, tehát nektek nincsen jogotok arra, hogy megmondjátok nekünk, mert ti nem tudjátok. Ugye ez a Thunberg-féle gesztus, és ez már itt van a világunkban. Tehát ez most már nem Félix Sci-fi regényekből, mint az Epic volt 2014-ben, hanem a híradóból érkezik, és hogy ez a változás, ez mennyire lesz erőteljes, ugye azt most senki nem tudja, de hát jelei azért vannak. Tehát néhány héttel ezelőtt az egyik ilyen gazdasági blogban a ilyen vezető magyarországi pénzügyi elemzőktől hallottam, amikor beszélgettek ott mindenféle kérdésekről, és akkor mondja az egyik, hogy az amerikai gazdaságban a legutóbbi jelentés szerint fiatal munkavállalók közül 2,5 millió hiányzik a munkaerőpiacról. Miért hiányzik? Azért, mert nem mennek már dolgozni cégekhez. Nem, elmegy a 2-3 hétre a Mekibe hamburgert csinálni, amikor a kriptovaluták nagyon rossz, de egyébként seftelnek ezekkel az értékpapírokkal, meg spekulálnak másodlagos és harmadlagos ilyen pénzpiaci eszközökkel, és hát ezekre is van utalás különben már az első részben is, és valami olyan dologban gondolkodnak, ami az biztos, hogy ha tömegesen választják ezt, vagy az ehhez hasonló utakat, akkor az nem fog fennmaradni az a világ, mert egyszerűen nem akarják ezt tovább építeni. És egy alapvetően más helyzet jön létre itt is. Hogyha belegondolsz, ma egy moszkvai 18 éves gamernek több köze van a Berlinben élő e-sportos társához, akivel minden este játszik és beszélget közül, mint a saját nemzetének a honvédeihez. Jobban ismeri, jobban megérti, hogy mit akar, és az identitásába sokkal jobban beépül. Na most, hogy hosszú távon ennek milyen következményei vannak, lesznek, lehetnek, az részben beláthatatlan, részben viszont nagyon is belátható. Tehát, hogy nem azok a kapcsolódások, nem azok az identitások,
és nem azok a döntőek a keretek, már,
igen, amiben mi is, meg ami a világ rendjének tűnt nagyon sokáig. Tehát ugye mi hozta ezt létre? Hát részben a technológiai változás, ez a nagyon furcsa ilyen online digitális kapcsolattartás, részben a korábbi világnak ez a nagyon látványos kudarca. És hát ez a kettő együtt, mert hogy mit látnak ezek a gyerekeket? És komolyan, tehát én 16 éves lennék, és így ránéznék, amit itt csináltak ezzel a világgal. Na és akkor ilyen élmények miatt van az, hogy ezek a gyerekek itt a második részben, itt most már nagyon egyértelműen mindenkit idiótának néznek. Tehát ez a mindenki, ugye csak mi vagyunk helikopter, mármint a felnőttek közül a szülőgeneráció, de konkrétan mindenkit. A rendőröket teljesen idiótának nézik, a politikusokat abszolút, azokat a, ugye itt is van egy valami, amit ki kell beríteni, van egy ilyen ezoterikus szektát, őket is teljesen milyennek nézik, hanem van egy saját normarendszerük, van egy saját erkölcsük, és csak annak engedelmeskednek, amit ők helyesnek tartanak.
Csak hogy életveszélyben vannak, ugye te ezt adod még hozzá, mert korábban nem volt ennyire ez jellemző, hogy ellenőrizve voltak, ezt megpróbálták kijátszani az első részben, ez volt az, ami konfliktust okozott, és trükközni kellett folyamatosan, hogy tudták, hogy lehallgatják őket, valamit ki kell találni. Itt viszont az van, hogy lőnek rájuk.
Ugye az első rész az szerkezetileg egy ilyen hagyományosabb értelembe vett iskolaregény volt, modern köntösben, és ahogy mondtam, hogy azért egy ilyen nyersebb, direktebb, gyorsabb világ lett körülöttünk. Így maga a történet ebben a regényben, hát az is sokkal nyersebb, meg gyorsabb, meg direktebb, mint korábban, úgyhogy ez már nem is kora regény, ez egy csomó ponton ilyen, kvázi ilyen akcióregény, mondjuk ifjúsági akcióregény. Azt azért megtartotta a szöveg egyszerűen azért, mert én magam ezeket nagyon szeretem, hogy ugye mert ezeknek a gyerekeknek az a jellegzetességük egyébként, hogy nagyon okosak, meg nagyon sok mindent tudnak, és hogy a tudásnak az értékét is ismerik. Tehát, hogy ott arról nem lehet szó, hogy valaki műveletlen vagy tanulatlan, mert nem is tudnának egyébként előrelépni, ha úgy lenne. Úgyhogy azt viszont áthoztam az elsőből, hogy itt is van egy csomó, tehát van benne egy csomó ilyen ismeret, mindenféle természettudományi, meg humántudományi, meg társadalomtudományi ismeret, ami nem fölmond valaki, mint egy leckét, hanem egyszerűen ahhoz, hogy a saját sorsukat előrébb tudják billenteni, szükségük van erre a tudásra, ami éppen nincs kéznél, azt meg kell szerezniük.
Azon gondolkodtam, hogy miért ezt a szektát hoztad be, azért, hogy a hiszékenységet, tehát a tudományos alapokra helyezett hiszékenység is benne legyen ebben, és hogy azt is nekik föl kell ismerni.
Én évek óta foglalkozom az összeesküvés elméleteknek, meg az álhíreknek, meg nem tudom, a kérdésével, egyszerűen azért, mert én nagyon sokáig könyvkiadóként dolgoztam, és egy csomó ilyen könyvet kell. A Krekó Péternek a ugye, aki Magyarországon ennek a vezető szakértője, az ő könyvét is mi adtuk ki, hogy konkrétan az első könyvét én adtam ki, és ugye mit látunk, hogy egészen blőd marhaságokban hisznek nagyon-nagyon sokan. Tehát ez egy ilyen jelenkori élményünk, ugye, a föld lapos, meg a vakcinában csipek vannak, hát tudjuk. És hogy egész véletlenül találtam rá a Rudolf Steiner nevű, a Magyar Királyságban született, de egyébként osztrák filozófusnak a mozgalmára, ez egy ilyen szellemi irányzat, meg a mozgalom, antropozófusoknak hívják saját magukat. Ez egyébként itt van velünk, most lett teljes az életmű kiadás, nem tudom, hogy 200 könyve van a Rudolf Steinernek, ezeket nem, jó részt nem ő írta le, különben, hanem előadásokat tartott, azt valaki lejegyezte, és akkor mostanra adták ki az egészet, és az antropozófusok úgy idézgetik az ő életművét konkrétan, mint a Bibliát. Tehát az egész életmű be van számozva, mint a bibliai versek, és akkor minden idézet négy oda van írva, hogy az éppen melyik szöveghelyről való, és úgy is tekintenek rá, mint a, kvázi, mint az Isten szavára, meg magát a Steinert, különben az antropozófusok Goethének és Jézusnak a reinkarnációjának tartják, hogyha jól értem. Szóval ez egy ilyen furcsa dolog, de ugyanúgy, és ezért találtam nagyon alkalmasnak, mint ahogy az első részben ott egy ilyen ős magyar hagyományőrző, kvázi szintén az is egy ilyen szekta volt, és már ott is éreztem azt, hogy persze van benne egy csomó hülyeség, de ugyanakkor meg vannak abban fontos, különben vannak fontos értékek, és ahogyan az első részben most amellett, hogy a főszereplők küzdöttek ez ellen a kvázi szekta ellen, és ott is megjelent egyébként annak a saját igazsága, tehát hagytam teret, hogy megismerhesse az olvasó is annak az oldalnak a saját nézőpontját. Ugye ebben a második részben itt is arra figyeltem, hogy legyenek olyan pontok, ahol kifejthetik a saját igazságukat. Miközben, és ez azért nagyon fontos, hogy ezek ifjúsági regények. Tehát ezek, szoktam mondani, a kiadó vezetője mindig a kezemre csap, hogy ne mondjak ilyeneket, mert félre fogják érteni, hogy ez egy úgynevezett, az Epic egy úgynevezett kincskereső játék. Ugye, ami nem azt jelenti, hogy ez egy társas játék, ezek regények, könyvek, a kincskereső játék az egy dramaturgiai szerkezetnek a megnevezése, az olyan történetet szoktuk kincskereső játéknak nevezni, amelyben a szereplőknek a legfőbb mozgatója az, hogy valami értéket megtaláljanak. Az lehet konkrétan egy kincs, egy drágakő, meg lehet valami más is, mondjuk aki emlékszik még a 80-as évekből a Nílus gyöngye című ilyen kincskereső játék kalandfilmre, hát ott ugye a fő kincsről kiderült, hogy egy ilyen szent ember, ugye a Nílus gyöngye, az Al-Johara, ő nem egy, mit tudom én, egy gyémánt volt, hanem egy ember, aki olyan értékes, mint hogyha egy. És akkor itt is keresnek valami kincset, ami egyébként, mint a Nílus gyöngyében, nem aranyból van, vagy valami, hanem az egyik társuk, aki
itt ebben a második részben.
Ebben a második részben. Igen.
Elviszed őket egy videoklip forgatásra, ugye Röfinek ez a választott társasága, ahol alvilági figurák vannak, és megmutatod azt is, hogy mitől lehet ez vonzó, bárki számára, aki belecsöppen, és azt is megmutatod, hogy hol van az a határ, amikor ezekben a fiatalokban fölébred az, hogy fú, ez mégsem az.
Itt ugye miről van szó, hogy egy ilyen utcai rapper, ilyen gangster rapper csapathoz kerülnek, az egyik fejezet az egy ilyen utca, ilyen gangster rap klipnek a forgatásán, ahová igazából menekülnek, meg ott oda-oda azért mennek, hogy a hivatalos szervek ne találják meg őket, mert nekik még egyébként dolguk van. És hogy került ez egyáltalán a regénybe, ugye ennek is volt egy ilyen praktikus, meg egy tartalmi oka, a praktikus oka az, hogy én azt tudtam, vagy így éreztem, hogy dramaturgiailag nekem kell egy olyan hely, egy helyzet, egy pont, ahol ezek a gyerekek, akik ilyen nagyon okosak, és ugye, ahogy elmondtam, mindenki más magukon kívül idiótának tartanak, ahol azzal szembesülnek, hogy ők mégiscsak gyerekek, és kevesek, és hogy nem lehetnek mindig ők a nyertesek. És akkor ehhez kellett nekem egy helyzet. És hát ugye oda kerülnek ebbe kvázi ilyen bűnöző társaságban, és ott tényleg azt érzik, hogy ők ott egyébként hiába állták meg a helyüket az ír nagykövetségen a fogadáson, az tök jó, meg a miniszterrel szót értettek, és még manipulálni is tudták, de ezek az utcai figurák, ezek velük nem tudnak mit kezdeni, és ott érzik, hogy ők senki és semmi. Tehát, hogy nekem kellett ez, hogy ők szembesüljenek, hogy ne legyenek ilyen nagyon hősszerűek.
Még egy utolsó dolog, hogy van arra valami egyszerű magyarázat, hogy miért nincs annak a karakternek teste, akitől végül is a legtöbb segítséget kaphatja, tehát az iskola igazgatónak. Budapesten járunk, de azért science fiction behajlik itt már ez a történet.
Ugye a fikció szerint ennek az iskolának az igazgatója, az nem egy ember, hanem egy mesterséges intelligencia. És hogy ő miért lett kvázi egy szoftver? Azért, mert engem ez nagyon érdekelt, hogy mi az, hogy ember, és hol kezdődik az ember, és attól ember, hogy van teste, biztos, hogy nem attól ember, valami mástól, és akkor ez egy ilyen figurával, aki igazából kommunikál, meg vannak érzelmei, vannak szándékai, meg, de egyébként nincs teste, akkor ezzel így részben tudtam valamit erről mutatni, részben meg én magam is tudtam neki kérdéseket föltenni, ilyen értelmű kérdéseket. Úgyhogy ezért lett az igazgató egy ilyen mesterséges intelligencia, és ő ebben a második részben is fontos szerepet kap, és ő az, akit viszont egyébként a gyerekek sem néznek idiótának, vagy csak egy-egy ponton, és ő képviseli azt a fajta felnőtt gondolkodást, ami nem korlátozni akar, még csak melegkorlátozó módon sem, hanem aki kívülről tudja a gyerekeket nézni, és elmondja nekik azt, amit saját magukról nem látnak. Például, hogy túlzásokba esnek, például, hogy olyan dolgokat csinálnak, amit aztán nem fognak tudni feldolgozni, hogy úgy változtatják meg, ha túlságosan erőszakosak, ha túlságosan rámenősek, akkor nem marad meg a lelki integritásuk. Tehát, hogy ő magyarázza, hogy ezek sérüléssel fognak járni, és ebből így baj lesz. Tehát, hogy egy 15 éves gyereknek nem az a dolga, hogy bűnözők után szaladgáljon, az a dolga, hogy az iskolában legyen megjátszon. Tehát valami ilyesmit képvisel az anyahita, ebben a történetben, így ahogy elmondom, ez ilyen igazgatós különben, de a sztoriban nem ilyen igazgatósa jelenik meg, hanem ebben az iszonyatos nagy rohanásban, meg viszonylag sok kvázi erőszakos jelenet is van, azért nem úgy, mint egy Pasolini filmben, mondjuk, ugye, ez mégiscsak egy kaland játék, de hát mindenféle ilyen éles helyzetben vannak, és ezekben az éles helyzetekben az anyahita valamiféle, ha van ilyen, akkor valami normalitást képvisel. És nem parancsol nekik, meg nem is tudja őket irányítani, ő mit tud csinálni? Azt, hogy elmondja azt, amit ő lát ezeken a gyerekeken, hogy megváltozik a személyiségük attól, hogy nem az iskolapadban töltik az időt, hanem mindenféle lehetetlen alakot üldöznek.
Szabó Tibor Benyáminnal beszélgettünk az Epic 2 Elmék labirintusában című regényről, ami a Menőkönyvek kiadó gondozásában jelent meg, csak úgy, mint az Epic első része.